Sziasztok! Ez a Tripodcast 81. adása. Én Varga Benedek vagyok.
Én Lénárd Gábor.
Én pedig Láng Péter.
Az adást a Fujifilm, a Tripont, a Manfrotto, a Samyang, a Hánel, a Nissi és persze a Patreonosok támogatták. Rendhagyó szekció fog következni. Aki támogat minket a Patreonon, tudja, hogy miről fogunk beszélni. Még én sem tudom, hogy miről fogunk beszélni.
De ők már tudják. Ezért érdemes minket támogatni.
Gábor készült nekünk valami meglepetés, fogalmam sincs mivel. Lássuk.
Ezután az agyrobbantó rész után kíváncsi vagyok, hogy merre tovább. Úgyhogy hajrá, srácok!
Ha már szó esett egy picit a csoportképekről érintőlegesen ebben a szekcióban, akkor Peti, látok felírva megint valami Instax és csoportkép. Lehet, hogy ezt Gábor írta föl?
Azt én írtam fel, voltam haverokkal borozni, és tök érdekes volt, hogy egyik ismerősöm kérdezte, hogy egyszer kijött egy tök fehér print az Instaxból, és nem tudja miért van. Aztán odaadtuk egy nénikének, hogy lőjön már rólunk egy csoportképet, és akkor így megint megtörtént az az utolsó előtti képpel a kazettában, hogy teljesen fehéren jött ki, és nem értettük, hogy mi van.
És Gábor, és utána, akkor nálam volt, odaadta nekem ezt a két kockát, vagy két felvételt, hogy akkor jöjjek rá.
Igen, és utána még egyszer odaadtam neki, hogy mondom, ó, jó, biztos hibás a kép, vagy sütött a nap nagyon, vagy valami, és akkor még egyszer léci fotóz már le, de tudod, olyan hülyén tudják fogni a kamerákat az emberek, hogy így ha kitalálni se tudnám, hogy hogy kéne fogni, tehát hogyha meg kéne tippelnem, hogy a kezébe adom egy idegen embernek a kamerát, hogy hogyan fogja megfogni, fogalmam nem lenne, mert mindig máshogy fogják meg, és sose tudják, főleg a Instax Mini 11-en, ahol egy ugyanolyan színű az expogom, mint a festése a kamerának, tehát tök nehéz megállapítani, hogy hol van az expogom, és úgy kell megmondani nekik, hogy nézd csak, ez az expogom itt, és itt van benne egy kis mélyedés, és nehogy megnyom, csak egyszer nyomhatod meg, meg ki fogja adni a képet. Jó, izé. Megnyomja, bazd meg, ez kiadja a képet. Igen, ezt mondtam, kösz, hogy figyeltél, és utána kiadott még egy fehér képet, kétszer egymás után. Hát, mondom, ezt nem hiszem el, mi lehetett, és nagy nehezen megfejtettem, hogy mi volt a hiba. Szerinted mi volt a hiba bennek, hogy full fehéren jött ki a fotó?
Teljesen egyértelmű, elélógott az új, és rávakuzott.
Nem, mert akkor foltba lenne fehér csak. Egy full fehér kép jött ki, gyakorlatilag. De látszott foltokban néhol a nagyon dark részeken a gatyánál ittottam ott a folt. Tehát, hogy látszott...
Ja, letakarta a fénymérőt.
Igen. Szép! Nekem lehet, hogy kicsivel több idő kell, de én is megfejtettem.
És úgy fogta meg, érted, hogy letakarja a fény, és a full automata egy gombot kell megnyomni az Instaxon, érted? Tehát ennél egyszerűbb nem lehet.
Ezért, amikor lencsén keresztül fénymérés van a fényképezőgépekben.
Hát nem, igen. TTL.
A TTL az erre lett kitalálva, igen.
Egyébként az, hogy hogyan tudnak emberek kamerát megfogni, annál már csak az szürreálisabb, hogy hogyan tudnak kibaszni velem a képválogatás visszaküldi. Tehát az is, mindig el szoktam mondani, hogy légy szíves, a kép sorszámát küld vissza, az a négy szám az érintetlenül legyen benne. Legjobb egyébként, ha teljes fájl visszaküldött, tehát a három betű, alulvonás, négy szám. És ugye nyilván nagyon sokszor elmondom, új ügyfél, és akkor egyszer nem mondom el. Az halál biztos, hogy valami olyan nagy turpisság lesz. Ugye egyszer meséltem podcastben, hogy megkaptam a papírra leírt képszámokat, ami szívás, ugye, mert nem tud átmásolni a programba. Ugye a legegyszerűbb az megvan a képszám, kopi, bemásolod a programba, és már le is van válogatva az anyag. És most megkaptam a képeket visszaküldik. Mondtam, hogy az is lehet nyugodtan, küld vissza a képet. Az marha egyszerű, meg kiírom a képet, Command-C, egy text editbe bemásolom, Shift-Command-V-vel, és akkor ott vannak a file nevek. És megkaptam átnevezve. Tehát akkor tudod a portrékat, így lehet, hogy a mosolynak mely pillanatát választotta ki magáról.
Név szerint átnevezve, igen.
Név szerint átnevezve. A nagy kérdés, egyébként nem néztem még meg, csak mosolyogtam ma délután rajta, hogy a exif-be benne van-e a file name.
Nincs benne.
Hát, benne, ha benne hagyom, benne van. Ha nem, az exportnál véletlenül nem törlöm az exif-et.
Benne van amúgy original file name.
Benne, de azért macera. 12 képnél azért megnézed, de 48 vagy 100 képnél azért már úgy macera.
Igen, igen. Hát ez a válogatás, ha 100 képekről van szó, akkor lehet, hogy érdemesebb valami külső szolgáltatás, mint az ilyen Pixieset, meg ezek, amikor így a weben nézheti, és akkor ott nyomhat rá egy nagy csillagot, és akkor ilyen hülye biztos kicsit az egész.
Hát itt eleve azért volt problémás, mert céges fotózás, és mindenkinek csak a saját képeit küldhettem el. Tehát, hogy mappákra kellett eleve bontanom, és mindenki kapott igazából egy Dropbox mappa linket, végül ez lett a megoldás. De most csak azért, mert tényleg egy ügyfélhez nem csinálok Pixi albumot. Ha benne lenne ez a workflow-mba, akkor nyilván könnyű lenne. De alapvetően Dropbox-al dolgozom, úgyhogy...
A csoportban láthattátok már, remélem megnéztétek, meg nektek, hogy elküldtem Messengerben is, megkaptam 4 tekercs filmet a Carmen Citától, ugye ez az a 4 kupon volt, amit azért kaptam, mert elrontottak 2 dia filmet még tavaly, és most összegyűlt 12 tekercs film, és akkor úgy gondoltam, hogy ezt így egybe elküldöm nekik, és akkor a 4 tekercsre kértem szkent, és a többire meg csak hívást, és köztük volt a dia film is, és sikerült előhívniük az Ektachrome 100-as tekercset, és egész jó lett, tehát hogy pontos lett az expo, mert minden, ugye nagyon, nagyon boldog voltam. Akit érdekel a hallgatók közül, nézd meg, csoportban már feltettem. Meglepően jó volt a scan. És az előző körben a scannel sem voltam megelégedve, tehát azoknak a filmeknek a scannjével sem voltam megelégedve, amiket nem rontottak el.
És mi volt a különbség?
Az volt a különbség, hogy egyrészt nem az XL-es méretet kértem, hanem csak az L-eset, tehát egy felbontással kisebb szkent kértem, ugye kisfilmről van szó, és igazándiból szerintem az XL-es az a középformátumú filmnél jó igazán.
De várj, lehet, hogy akkor más méretű fájlt, amit kérsz, azt más szkennerrel szkennelnek?
Nem, csak szerintem, hogyha nincsen ugye felnagyítva mesterségesen, vagy nem most az, hogy mesterségesen, hanem értelmetlenül maga a fotó, akkor ugye részletesebbnek tűnik.
De a színekkel volt bajod, nem?
De nem csak a színekkel, az élességgel és meg a felbontás is volt bajom.
De akkor mi lehetett a különbség? Tehát máshogy exponáltál, más volt a film?
A színeknél meg az volt a különbség, hogy múltkor a megrendelő lapon van arra lehetőséget, hogy bepipált, hogy milyen jellegű editet szeretnél, hogy sötét legyen, világosabb legyen, középtónusok legyenek, melegebb, hidegebb, normál.
Tehát őket is be kell tanítani.
Így van, és most azt csináltam, hogy csinálj valami azt, amit akarsz. És a szkennernél is azt pipáltam be, hogy mert ugye van noriciuk.
Mert legutóbb mit pipáltál?
Legutóbb noricuval kértem, de ugye van nekik egy Frontier szkennerük is, és legutóbb úgy kértem, hogy normál expozíció legyen, tehát hogy ne legyen nagyon kivilágosítva, ne is legyen nagyon behúzva a feketébe, és hogy melegebb tónusúak legyenek a képek, és nagyon nem tetszett. Most pedig azt csináltam, hogy mindent úgy csináltam, hogy csinálj vele azt, amit akarsz.
Aha,
a szkennert sem specifikáltam, meg a színeket sem specifikáltam. És tényleg több olyan kép is van, amihez nem is igazándiból, hogyha ezt így megkapnám, és nem lenne itthon a szkennerem, meg semmi, meg nem akarnék ezzel foglalkozni, tökéletesen boldog lennék vele. Egy-két kép talán világosabb lett, mint amilyennek szeretném, meg talán egy-két képnél a tónus az picit más, kicsit máshova vinném el a white balance-t, de ez full egyéni preferencia, tehát hogy ez nem feltétlen rossz az sem, ahogy ők megcsinálták. Úgyhogy ja, hát nyilván nem fogom a szkennelést használni náluk, mert hogy minek, mert hogy itthon van a full a scan setup. De jó, jó volt látni, hogy azért ja, mégiscsak a hírnevük azért nem véletlenül van meg.
Aki filmre fotózik, dolgozik filmre, nekik azért ez egy nagyon kényelmes szolgáltatás, és nagyon sokan szerintem azért szeretnek filmre dolgozni fotósként, hogy ne kelljen baszakodni az utómunkával.
Igen, azért a szkennelés jó nagy szívás, tényleg.
Egy ilyen 8-10 éve egyszer egy mamiával fotóztam esküvőt, a Microsoft Ádám esküvőjét, és akkor a Microsoftnak volt mamiája, és akkor azt lőjök már azzal is nyilván kreatívokat. Nyilván kurva nehéz volt ismeretlen géppel, lassú, minden, nem is ez a lényeg. És volt róla, készült róla ott egy fotó, és megkeresett akkor a magyar Bell Photography, akik 10 évvel ezelőtt ilyen Kodak támogatott magyar esküvői fotósok voltak, középformátumra meg filmre fotóztak esküvőket, és a bulit meg digire. És ők mesélték, és megkerestek, hogy kicsit beszélgessünk, mert milyen érdekes, hogy mamia van nálam, és aztán akkor csalódottak voltak, akkor kiderült, hogy digi. De hogy beszélgettünk kicsit a fényképezőgépekről, ha már fölhívtak, és akkor kérdeztem, hogy dolgoznak filmre, és mesélték, hogy a hatalmas megváltás volt az, amikor átálltak, amikor eldöntötték, hogy ők átállnak, és csak a buli megy digire. mert nincs számítógép előtt görnyedés.
Egyébként én is ezt élvezem nagyon a filmes fotózásban, hogy egyszerűen már ott a helyszínen válogatsz. És lehet, hogy tehát nem készül a felesleges fotó, úgymond. És lehet, hogy lemaradok szitukról, meg lehet, hogy nem lesznek meg azok a képek, de azt vettem észre, hogy az évek során, hogy amikor most nem a családról, meg ezek meg az ilyen jellegű összejövetelekről beszélek, hanem amikor mit elmegyünk kirándulni, és lövök egy-két életképet, meg ilyenek, meg az utcán, amiket fotózok, meg szép házak, szép fények, blablabla, hogy ott úgyis azok a kép, tehát hogy amikor a sallangot csinálom, az úgyis csak sallang marad a számítógépen is. És ott igazándiból csak kattog, megnyomom az exfogombot, lesz egy új kép, de igazándiból már helyszínen tudom, hogy azzal nem fog semmit kezdeni, ezt csak azért lőttem el, hogy ne kinyújtott kézzel sételjek, hanem valamit csinálják a fényképezővel, amely nálam van.
Jó, de közben meg néha vannak olyan pont családi eseményeknél, meg ilyesminél, ahol utólag felértékelődhet a sallang is.
Direkt mondtam, hogy nem arra gondolok.
Ja, értem. Personál projekteknél, hogyha lősz sallangot, akkor utána később csinálsz belőle egy könyvet a outtakes, meg az ilyen kimaradt képek, meg ilyesmiből, ha már annyira híres leszel, hogy már éhesek a plusz fotóidra is az emberek.
Hát jó, csak kérdés, hogy mennyi értelme van.
Mert hogy egyébként elég sok egy ilyen nagyobb művésznél, mondjuk lehet, hogy 10 000 fotóból készül, aztán végül 20-30, ami ilyen nagyon meghatározó kép.
Persze, de most nem is erről van szó.
Amiből könyv lesz, vagy akár 100 darab kép mondjuk, és akkor ott még mindig ott van 9900 kép, ami azért elkészült, és attól a művésztől származik.
Nyilván ez más dimenzió ez, mint a miénk. Most egyébként kicsit félek is, mert ugye a Silberzálc volt egy adagfilm, meg ez a kármenszítás adag, és az összesen 20 tekercs. Idén egész későn kezdtem el fotózni filmen, mert ugye a téli sorozatomat csináltam, de gyakorlatilag tavaly október környékén előttem egy tekercset talán, vagy max. 2-t, és onnan azok is egyébként ebbe a batchbe vannak még, azokat akkor nem hivattam elő, és ilyen március, inkább áprilistól kezdtem el újra filmre fotózni idén, tehát gyakorlatilag ez 3 hónap termése, és hát nem igen kívánom azt, hogy most leüljek, és akkor azt a 20 tekercset ott földolgozzam. Az ilyen 800 fotót beszkennelni, meg átfordítani, meg stb.
Az a baj, végül oda fogsz jutni, mint a meddély, hogy 100 tekercs felgyűlik, és 3 héten keresztül más se csinálsz.
Most sajnos a svédországi laborba szoktam vinni a filmeket, augusztus 1-jéig Szabin van, de utána, amint kinyitnak, viszem, mert van a hűtőbe 2 tekercs azóta, amint kinyitnak, viszem az aktuális darabszámot, és most föl fogom pörgetni, mert ez tényleg nem állapot, hogy ilyen 10-esével szkennelek, mert nem, egyszerűen annyi munka egyszerre, hogy nem állok neki.
Meg az a baj, akkor hogyha ennyi van, ugye nem vágod fel, tehát ezek addig ott állnak feltekeredve, mert ugye nem tudod lefűzni őket addig.
Igen, az is probléma. Szerencsére a kármenszet egyébként ebbe az ilyen csíkba küldi vissza, tehát náluk nincs feltekerve, de minden másnál fel van, mindegy. Meg hát amúgy is akarom látni a képeimet, tehát hogy basszus, már ezen most két port 160-as tekercs van a fűtőbe, az egyiket, azt majdnem végig állványról lőttem el. Nem éjszaka, hanem ilyen naplementéhez közel, meg naplemente után kicsivel. Nagyon tök kíváncsi vagyok rá, hogy például azok hogy sikerültek meg, hogy milyen.
Látok is róluk a verkeket a sztoriba talán.
Igen, és Leicával hosszú záridő?
Persze. Hát becsavartam a kis izét, tudod, a kioldó zsidó.
Ja, nagyon szerettem használni.
Hát van az X100V-hez is lehet, nem?
Hát meg van időzítő. Meg ugye van app! Ne felejtsük el.
De van beépített 15 percnyi záridő ugye az X100V-be, tehát az semmi értelme a kioldónak ott.
Mennyire jó egyébként, hogy ha már Fuji, hogy már megint hallgatták a még el nem készült adást. Mert ugye fölvettük a fölvettük a múltkori adást, és a felvétel másnapján jelent meg talán a hír, hogy a Fuji dolgozik az applikáción. És mondom, oké, hogy hallgatják, az még rendben van. De ugye felvett adást hallgatják, azért ez már gyanús.
Sokat beszélünk így azért a Fujiról, hogy mennyire sok bajunk van vele, meg az applikáció. Nyilván azért 90%-ban nem applikáción keresztül használunk egy fényképezőgépet, és azért én nagyon sűrűn mostanában azt vettem észre, hogy ha nem munkáról van szó, vagy ilyesmi, akkor azért elég szívesen nyúlok az X100V-hez, tehát azért egy eléggé szerethető gép. Tehát ez nagyon durva, mert korábban is, amikor még régebben gondolkodtam rajta, hogy vásárolni kéne, meg ilyesmi, hát racionálisan nem tudod magadnak megindokolni, meg tényleg specifikáció... Árát
figyelembe véve nagyon
hát nehéz. Úgy meg végképp nem, de hogy specifikációkat figyelembe véve is, meg amikor így elkezdjük mondani objektíven, hogy akkor most mi jó benne, mi nem jó, akkor úgy mindig az jön ki, hogy hát ez nem tetszik, de amint a kezedbe fogod, meg fotózol vele, meg ott van, kiviszed az utcára, meg benne van a táskádban, meg visszanézve mondjuk az utóbbi fél évedet, egy évedet, vagy akármi, amennyi ideje megvan, azért így csomó olyan képet ad nekem, még akár a régi X100 is, aminek nagyon örülök, hogy az megvan, és nem mondjuk iPhone-nal fotóztam helyette akkor, amikor nálam volt.
Az a baj, hogy amikor a negatívumokról beszélünk, akkor azért tűnhet kukacoskodónak, vagy ilyen túlzónak, vagy azért nem érthetik egyes hallgatók, hogy hát eddig azt mondtuk, hogy rohadt jó az a kamera, most miért mondjuk azt, hogy egy szar? Azért, mert a saját ligájában kell ezt a kamerát értelmezni. Ezt a kamerát nem értelmezheted az Z9-nel, meg az A1-nel, meg az R3-mal egy szinten, mert nem az. Nem ott van. Nem értelmezheted egy Z6-2-vel, egy Z7-2-vel, egy R-rel, egy R6-tal, mert ez nem az.
De értelmezheted 2022-ben.
Persze, de hogy a Ricoh GR3, meg a GR3 XL, ha értelmezed, ami a saját ligája, vagy egy Z30-al, ami mondjuk nem biztos, vagy egy Z50-nel, ami azért picit azért több.
De árban azért ligában, tehát nyilván ne helyezzük ligákba.
Ez a baj, hogy nem az ár a liga. Tehát, hogy attól, hogy drága valami, attól az nem biztos, hogy ugyanazt tudja, mint más kategóriájú, de hasonló áru fényképezőgépek. És ez csak beszéltem minket is, meg sok embert is, hogy ez nem egy profi gép. Hiába 600.000 forint, mint mondjuk egy Z5, de ez nem az.
Sötétben fókuszálása, az többször meglepődtem rajta, hogy mennyire brutálisan jó. Tehát, hogy nyilván nem a követő, hanem a sima vánsát, sima AFS, de hogy nagyon-nagyon-nagyon sötétben is, nagyon alacsony kontrasztnál is nálam tök jól megtalálja, és próbálgattam, hogy mi az a határ, ahol már be kéne kapcsolni az autofókusz fényt, de ott meg már nem fotózol konkrétan. Tehát, hogy kimegy az ISO, meg az F2, meg a minden, tehát igazából nincs értelme.
Nincs az a szituáció, hogy én bekapcsolnám az autofókusz fényt.
Nekem az X100V az ott nagyon nagy segítség, és igazándiból amit az előbb mondtál, hogy olyan képek készülnek el, amik amúgy nem készülnének el, amikor a családot fotózom. Amikor ott vagyunk szüleimnél, veraszüleinél, és csak tényleg az ott megélt dolgokat lefotózom, nem, a Nikonnal egyszerűen nem. Tehát, hogy az Z6-ot a 28-ottal nem.
Az a baj,
de
nagy.
Még az 51-8-al sem, mert nagy.
Nagyon. Tehát
nem fér az asztalon, akkora, mint egy tányér helyet elfoglal gyakorlatilag az asztalon, magamra téve húzza a vállam, lehúzza a pólómat, az ingemet, a stb. Nem, az nem erre való, és az X100, nyilván filmre nem fotózok ilyeneket, mert azért annyira nem megy jól, meg nem feltétlenül arra való, és tényleg erre egyszerűen tökéletes az X100. Hogy egész nap ott vannak melkosodon, amikor meglátszom egy katt. És egyébként én is megcsináltam azt, mint múltkor mondtál Gábor, hogy full autó. Auto aperture, autó záridő, autóizó, nyomom katt, csá.
És tök jól működik az.
És fullosan jól működik.
Mondom a legfontosabbat, mióta megvan, minden nap van nálam egy fényképezőgép.
Igen, az is, ja.
Ez a legfontosabb. Annyira van minden nap nálam egy fényképezőgép, nektek már mutattam, hogy sajnos betörtem a szélvédőjét. Hát azt tudod, a kis üvegét betörtem. Ja, le volt rakva otthon a szüleim házában a földre, a táskában volt benne, sporttáskában, a ruhák tetején volt, de be volt húzva a cipzár, nem látszott, hogy benne van. Gyerekek szaladgáltak, elestek, például egyikük elesett, pont így, pont a táskára esett rá, és így hát ez megsérült sajnos.
Ez egy picit zavar, hogy picit hímes tojásként kell bánni vele, annak ellenére, hogy full alumínium az egész, meg minden, de nagyon a szélére van tolva az az optikai kereső, ugye, és ott egy pici ütés a sarokra, és azonnal törik szerintem. Ilyen szempontból amúgy nem tudom, hogy nyilván az LVF mennyivel sérülékenyebb, vagy nem, kevésbé sérülékenyebb, mint az OVF, de hogy az XL4-ben ugye nincs OVF, és kérdezték tőlem hallgatók is, hogy mi a különbség az XL4 meg a X100V között, és nagyon kevés különbség van, és sokkal olcsóbb.
Gyakorlatilag semmi.
És ugye az teljesíteni azt a kérésedet is, te, amit Benedek mondtál, hogy legyen 27 mm az obi 23 helyett, tehát hogy 40 mm legyen, annyi, hogy nincsen optikai keresőd, és nincs leaf shutteröd, viszont, ja, meg nincsen beépített vakud, nekem mondjuk az fontos.
Az nekem is hiányozna. Az nagyon hiányozna nekem is.
De ennek ellenére egyébként szerintem például optikai kereső nélkül tök jól lehet élni.
Figyelj, én se az X Pro 2-n, se az X Pro 3-on, se az X100V-n egyszerűen nem használom.
Én sem nagyon.
Egyrészt Milc hátsó LCD, ha meg nem látom, mert megsüti a nap, akkor meg a LVF. Értem, hogy ez miért jó, meg értem, hogy ez egy tradíció, meg 10 éve volt már, meg blablabla, ez volt az első Fuji ilyen tök jó, meg tényleg tartsuk meg, mert egyedi, meg aki szereti ezt az ilyen range, tényleg a true rangefinder szerűséget, annak ez tök jó, de emiatt drága az X100V, és emiatt drága az X Pro széria is, mert ez a maga, ez a modul, ez rohadt drága. Tehát ez nagyon precíz, nagyon macerás beépíteni, nagyon kis üvegcségből áll, ugye az a mozgatható LCD, ez meg nyilván még doboz árán, és emiatt drága, emiatt kerül 800 000 forintba szinte az X Pro 3, meg emiatt kerül 600 000-be az X100V, és emiatt olcsó az XL4, hogy ez nincs benne. És egyébként a processzora, a szenzorja, az hátsó LCD-je ugyanaz.
Tehát ugyanaz, igen.
Fullosan ugyanaz.
És ráadásul ugye cserélhető jobb is. Nyilván tényleg az X100V-ben a beépített vaku meg a leaf shutter, de most oké, nem tudom. Egyébként kis dolgok.
A beépített vaku az még így, az jól jön egy ilyen gépnél, nem azt mondom, hogy nem tudnék nélküle élni. A leaf shutter az meg engem tökre nem zavar, ez egyáltalán nem izgat.
Semennyire nem érdekel. Tehát amúgy az XL4 is egy tök jó gép, nyilván aki meg X100V-t akar venni, vagy tudja, hogy kell neki az a nagyon-nagyon durván kompaktság, vagy ilyesmi, az annak pedig azt kell venni. Tehát nyilván a kettő nagyon jól kiegészíti, mármint, hogy úgy kiegészíti egymást, hogy mind a kettő abszolút valid, kompakt, mindennapos gép lehet, és semmivel nem kevesebb feltétlenül az XL4 annak ellenére, hogy jóval olcsóbb.
A kompaktságát szerintem egyáltalán ugyanaz a... Tehát, hogyha 27 mm 2.8-al veszed meg, ugye, ami 40 mm-nek felel meg full frame-en, ugyanakkora, sőt, még talán még azt mondom, hogy egy picit kisebb az XL4, nem biztos, de mintha kisebb lenne. És most pont nézem a Tripontban, van is ilyen kit, XL4, meg 27-28, és ráadásul az újfajta 27-28, nem a régi, 420 000 forint. És az X100V az pedig 600 000 forint. Úgyhogy aki ilyen pici gépre vágyik, és nekem, még egyszer mondom, pluszban nekem még ez azért is talán jobb lenne, mert én nekem jobban, tehát az X Pro 3-on is jobban szerettem a 40 millit, tehát a 27 millit, nekem volt ilyen obim, még az előző generációs, 27-28, és amikor ilyen szitukat fotóztam, én ezt jobban szerettem, mint a 35-öt.
És az árkülönbözetből még lehet obikat is akár venni.
Én mondjuk nagyon szeretem az X100-ban az átnézeti keresőt, tehát hogy ezt nem... Küldtem nektek 6 képet a Facebookon, annyira szeretem azt, hogy teljesen gagyi fotókat is, de hogy ilyen patterneket észreveszek a világban, és eddig nem kerestem.
Igen, igen.
Tehát, hogy a kutya pont az árnyékban, vagy kijön a napra, ember jön át a zebrán, akkor az a csávó, aki fizet épp az automatánál, az is mobillal nem működne ez a kép, szar lenne. És beraktam két dual expos képet, hogy gyerekkori...
Hát, azt már nem húzod vissza.
Azt már nem húzom vissza. Kurva életben képzétek el, hogy a motoros jackin be vannak ilyen protektorok, és kemények. És eltekerte a rohadt. Nekem mindig meséltem az előző adásban, hogy mindig -1, -2 között van az expo tárcsa, és áttekerődött +1-re. És így csak felkaptam a gépet, tik-tik-tik, búcsúnál így rákattintottam, és nézem, csodálkoztam, hogy lehet túl expós, és azt hittem először, hogy a sötétre mért fényt a lány mögött, de nem +1 volt a tárcsa.
Dinamika tartomány dolgot ti használjátok amúgy?
Hogy amikor technikai dolgokról beszélünk az X100Z kapcsán, akkor nagyon fontos azt tudni, hogy ha bár úgy mondjuk, hogy az az X100V, az összes Fuji ugyanígy működik. Tehát minden feature megvan minden Fujin, amit most, tehát amit, amikor beszélünk a Fujiról, vagy az X100V-ről. És a, ez a dinamika tartomány, ami most jön, ez is egy ilyen tipikusan ilyen Fujis beállítás, ez más fényképezőn nem láttam még, vagy nem így láttam, és nyilván Gábor ennek utána nézett, hogy ez mi.
Szóval, hogyha például Canonnal fotózol, vagy Nikonnal, és látod a keresőben, hogy mondjuk van egy ember, akit ki akarsz exponálni, de mögötte nagyon világos felhők vannak mondjuk, akkor jellemzően középre exponálod, és tudod, hogy majd a RAW-ból visszahúzod a felhőket, mert van akkor a dinamika tartománya a gépednek, hogy a highlightokat elég jól vissza tudja húzni. Na most a Fujinak a dinamika tartománya az picit máshogy van kitalálva, ott ha látod, hogy ki van valami égve a keresőben, azt a büdös életben nem húzod ugye vissza a RAW-ból, hanem a Fujinál látnod kell a keresőben azt, hogy vannak részletek a felhőben, és akkor fog ténylegesen a RAW-ban megjelenni az a részlet. Ami ugye azt hozza magával, hogyha leviszed nagyon az expót, hogy a felhőben legyen részlet, akkor lehet, hogy nem látod a témádat, ugye, mert túl sötét. És ezt hivatott picit javítani ez a dinamika tartomány dolog, hogy megcsinálja azt, hogy a háttérben neked alexpózik, de egyen magasabb szintet mutat neked expóban. Emiatt látod, amit fókuszálsz, meg látod, amit komponálsz, de ugyanakkor az expó valódi értéke az egyel, vagy adott esetben kettővel lejjebb történik. Ez a JPEG-re úgy van hatással, hogy a highlightok visszahúzódnak, tehát a highlightok szebbek lesznek a JPEG-en, és a shadowok pedig úgy lesznek, ahogy te azt exponáltad. Például,
ugye, sötétek lesznek a shadowok?
Nem, világos. Tehát az van, hogy van egy ISO 160-as base ISO-ja az X100-nak, tegyük fel. És neked a ISO 160-on sziluettes még az expo, de a felhők meg szépen ki vannak exponálva. Ha feljebb húznád ISO 320-ra, ahol elérhetővé válik a Dynamic Range 200-as beállítás, feljebb húzod ISO 320-ra, kivilágosodik picit a témád, viszont a highlightjaid, a felhők, azok a JPG-n ugyanott maradnak, ahol ISO 160-on volt. A RAW fotóban viszont ez úgy csapódik le, hogy ha a Dynamic Range 200 van beállítva ISO 320-on, hogy valójában egy ISO 160-as fotót lőttél. És Dynamic Range 400-as beállítás, ami ISO 640-nél válik elérhetővé, mármint hogy a fölött már elérhetővé válik, onnan tud ugye kettő expót visszahúzni, ISO 640-től visszalép először 320-ra, utána visszalép 160-ra, ott ugye egy két fényértékkel alacsonyabb expót lősz valójában, és a highlightjaid még jobban visszahúzódnak. Ezt egyébként akkor is ki is tudod próbálni a keresőn belül is, hogyha a automatára állítod a záridődet, és fixre állítod a rekeszedet, és húzod felfele az ISO-t, ahogy jön fel az ISO, és vele együtt állítod mondjuk a Dynamic Range-et, akkor jön vissza szépen a highlight.
Akkor ez megmondja, ez egy csomó dolgot, amit eddig azt hittem, hogy béna vagyok a Fujival való fényképezés során, mert mindig alexpósnak éreztem a képeimet utólag. És nekem ez a Dynamic Range, ez jó lesz autón, hát majd eldöntem, mikor kell, és nem is gondoltam egyébként rá, hogy ez a RAW-ba bármit számít, de akkor ezek szerint hiába látom az expót jónak a keresőben.
Az lehet, hogy egyel lejjebb van.
Vagy kettővel.
Szándékosan, mert a kamera így ítélte helyesnek.
Mikor a Lightroom-ba betöltem a RAW-t, akkor ez egy két fényértékkel aláexponált fotó. Viszont az a szerencse a Fujiban, hogy olyan a szenzora, az ISO tekintetében, hogy teljesen mindegy, hogy a fényképezőgépen belül állítod.
Hát igen, nyilván a nagyon mély shadow-oknál zajosabb felhúzni amúgy utólag a Lightroom-ban.
Igen. Csak azt akarom mondani, hogy az ISO az majdnem, hogy mindegy, hogy fényértékben növeled a Lightroom-on belül, vagy a gépen az ISO-ban.
Hát majdnem, igen. Azért sötétben nem annyira jó használni, például ISO 12800-nál ott vagy, és full sötétben exponálsz egyet, és még az is kettővel lejjebb van exponálva, és akkor az visszahúz. Az elég net, de a gép ugye ha automatára van állítva, a magas kontrasztos szituációkban azért elég jól érzékeli, és egyébként az automata, elmondom, hogy az automata beállítás az nem nagyon nyúl a Dynamic Range 400-hoz, tehát a legdurvább esetben is egy fényértékkel exponál alá, tehát az viszont sűrűn, tehát nagyon sűrűn észreveheted, hogy automata üzemmódban, vagyis ISO 320-on van az ISO. És az azért van, mert automatán ő már beállítja ezt a magasabb dinamikát, hogy amit te gondolnál, meg amit mutat neked expót, hogy mert középre beállítottad mondjuk a expó kompenzációt, mert te világos fotót akarsz, de ő érzékeli, hogy tele van visszahúzhatatlan highlightokkal a szituáció, akkor inkább exponál neked egyen lejjebb, hogy meglegyen az infód.
Egyébként az annyira olyan, hogy ezt lehetne szállidőről is kötni, nem csak ISO-hoz. Főleg mivel ugye, amikor beégnek a highlightok, akkor jellemzően van fény. Tehát nem azon múlik a képnek az élessége, hogy 1/15-öt ki tudta tartani, hanem mondjuk, hogy a 1/1000 helyett mondjuk 1/500-ot fotóz.
Nyilván kötheted záridőhöz, csak
nem
akkor...
Nem tudod kötni.
Hát manuálisan kell, így van. Tehát akkor te, neked kézzel kell lejjebb exponálni. Tehát az a baj, nyilván ez ilyen tudatosságot igényel, hogy bizony sűrűn lejjebb kell exponálnod a Fujival, mint gondolnád. Ilyen szempontból a Ricoh GL3-nak ugye van egy olyan funkciója, egy olyan fénymérő funkciója, ami highlight priority, és akkor ugye beállítod, hogy mindig a highlightok meglegyenek, és úgy van az expo. És hogyha black a black, akkor tehát hogyha sötétek éppen teljesen bebuknak, akkor így jártál, de alapvetően ő minden áron megvédi a highlightokat. A Fuji meg így a kettő között van valahol.
Igen. Hát ezt ismét csak köszönjük, Gábor, hogy ezt így a mennyi ideje volt az első Fuji kamerám? 4 éve, 5 éve lassan. Hát annyi kellett hozzá, hogy ezt így megtudjam.
Veledeknek minden héten van egy releváció. Minden másik héten, mint múltkor a Super Satu.
Visszahallgatva is.
Milyen szép az élet.
Igen.
Mindig van valami.
Gondolod, de milyen szar lenne, hogyha minden időpillanatban az összes tudással rendelkeznél, amit a halálod pillanatában birtokolsz.
Kis tudás morzsák, azok mindig vannak a Tripodcast adásokban, tök jó.
Peti, és milyen volt kávézni fotókönyvvel a kezedben?
Ja, hát igen. Az van, hogy Szabit vettem ki, így mondják, menőül, valójában nincs munkám most a héten, ami jó. Hétfőn
vettem ki, igen.
Hétfőn volt egy portréfotózásom, meg pénteken lesz egy. Ezen kívül a kett szerd, a csütörtök az szabad, és voltam ma úszni, és illetve tegnapra azt a programot találtam ki magamnak, hogy magamhoz veszek egy számomra kedves fotóalbumot. Ez Tombor Zolinak az egyik Supernatural albuma, amit még Gáborral vásároltunk tavaly a mai Manóházba, amikor ott jártunk, és időt szentelek arra, hogy képeket nézegessek. Ezt már régóta akartam csinálni, sokszor beszéltem már nektek arról, hogy mennyire érzem azt, hogy az Instagram és ez a sok vizuális szemét rosszat tesz a látásmódomnak, a vizuális kultúrámnak, a szép érzékemnek, és ezen szeretnék változtatni. Ma vásároltam is egyébként 2 fotókönyvet, ezt erről majd később. Nem Supernatural, az egy sorozat, bocsánat, Supernation.
Igen, a Supernatural Superman fiatal korában, nem?
Igen, az egy sorozat valahol.
Vagy
igen.
Valami ilyesmi.
Valami ilyesmi talán, vagy valami más ilyen földön túli. És hát Tombor Zoliról azért tudni kell, hogy amikor portrékat fotóz, akkor nagyon azt a stílust hozza, ami nekem nagyon közel áll. Tehát nagyon, ez egyszerűen nekem nagyon beüt. Tehát az, ahogy embert fotóz, a színvilág, a stílus, a környezet, tehát nagyon tetszik a stílusa, és szeretnék ebbe az irányba egy picit fejlődni. Úgyhogy azt csináltam, hogy erre kirendeltem egy flat white-ot, meg egy kis kaját, a kaját ezt betoltam, és utána nézegettem az albumot. De úgy, hogy egy képnek 5-6-7 perc, 8-20-10, nem tudom, sokat. Tehát nagyjából másfél órát lapoztam át ezt a, hát látjátok, 1 centi vastag, sajnos oldalszámok nincsenek, de vannak 119 oldal. Tehát akkor abban 240 kép van kb. Vagy 200 kép van kb. Másfél órát lapoztam át, és tényleg nézegettem percekig egy-egy képet, és elképesztően pihentető volt. Szokták mondani, ugye egyrészt a meditáció is egy pihentetés, hogyha úgy érzed, hogy nagyon zizi az életed, akkor csak ülj le egy rózsakertbe, és nézd a rózsákat, ez is valami hasonló dolog, csak fotókat nézegettem.
És mi az a megállapítás, amit, vagy mit fedeztél fel a képekben, amit mondjuk a egy perces átnézés alatt nem lehet felfedezni, 20 perces átnézés alatt meg igen, vagy mi az, amit megláttál, és észrevettél benne, amit szeretnél alkalmazni, vagy mind tudsz változtatni, hogy ilyen irányba juss, mint ő, vagy nem tudom.
Nem technikai analízis alá vetettem a fotókat, hanem sokkal inkább engedtem őket, hogy átjárjanak, ezért szerintem technikai különbség nem élt meg. Tehát nem az történt, hogy felfedeztem, hogy jaj, de érdekes, hogy ez a részlet itt van, vagy milyen izgalmas, hogy a világítás onnan van, mert ezek a technikai dolgok szerintem nagyjából első ránézésre lejönnek egy fotósnak egy képről. Vannak mondjuk olyan szituák, amik nem, de ez jellemzően azért ez megvan. Sokkal inkább hagytam, hogy átjárjanak, és hagytam magam elveszni a fotóban. Talán el is képzeltem magam a helyzetbe, hogy milyen lenne. Mint amikor egy filmbe a hős szerelmes helyébe képzeljük magunkat.
Amikor könyveket nézegetek, és én sem úgy szoktam nyilván fotókönyvet nézegetni, hogy átlapozom, mint egy, nem tudom, mint az Insta feedemet, hanem elidőzök a képeken, nézegetem őket, befogadom őket, és szerintem ez alapvetően hibás hozzáállás, hogy nem biztos, hogy hibás, de hogy szerintem sokkal úgymond kifizetődőbb az a fajta hozzáállás a fotókönyvekhez, hogy élvezed a fotót, hogy nézed a fotót, hogy gyakorlatilag bámulod a fotót, és befogadod, és megnézed a részleteit, és nem kezdesz azon gondolkodni, hogy hát ez most F5.6 volt, vagy F2.8, vagy hogy ez most milyen vakú volt, hány vakúval világíthatta meg, vagy ilyesmi. Nekem ez egyáltalán nem ad hozzá a képhez, nem is érdekel igazándiból, hogy készült a kép ilyen szempontból.
De nyilván nem ilyen technikai dolgok, hogy F5.6, de hogy egyébként több rétege van ugye egy fotónak, mint hogy egy filmnek is, és hogyha mondjuk beülsz, ha mondjuk filmes vagy VFX-es vagy ilyesmi, beülsz először megnézni a filmet úgy, hogy szórakoztat, majd utána megnézed másodjára, harmadjára, ahol mondjuk keresed a CGI hibákat szakmailag, nem tudom, tehát itt is nem, vagy nem hibákat, megoldásokat, vagy csodálkozó, hogy úristen, azt a víz szimulációt hogy oldották meg, hogy lehet ilyen csodás, és akkor itt is ez olyan, hogy lehet először csak átélni, befogadni, aztán lehet fotósként megélni, hogy beleképzeled, és a kompozíciót nézed, és a színeket, hogy basszus, te tényleg ráraktad volna ezt a ruhát a lányra, te is begöndörítetted volna ennek a modellnek a haját, vagy kiegyenesítve hagytad volna, vagy mit tudom én, és utána esetleg harmadik szinten lehet még azt is, hogy akár fotótechnikailag, hogy biztos direkt vakúval világítottad volna meg, vagy te is lágyfényt használtál volna, vagy miért nincsen derítve az a természetes fényes fotó, vagy mit tudom én ilyenek.
Hát ugye ez a jó abban, hogy ezeket a könyveket általában ugye megvesszük, és hogy többször ugye meg lehet őket nézni, és meg is kell, és igen, ez amúgy fullosan valid, csak amikor először találkozok egy anyaggal, akkor nem kezd...
Nyilván nem.
Igen, nem is érdemes, vagy nem is próbálok tartózkodni az ilyen típusú befogadástól, hanem inkább tényleg az ilyen... Amikor azért nézel meg valamit, mert hogy gyönörködni akarsz benne. És hogy majd utána lehet utána elemezgetni a könyvet, meg utána lehet olvasni, hogy ez miért van úgy...
Az a másik lépés, ha tanulni is akarsz belőle, nem csak élvezni.
Annál nincs fontosabb szerintem, hogy ismerjük a munkáját, az életét, az inspirációját azoknak a fotósoknak, akiket szeretünk, meg akiket követünk, vagy akikre felnézünk, mert abból tudsz tanulni. És amikor befogadtál a könyvét először, valamit kaptál tőle, tetszett, blablabla, utána olvasol, megnézel vele egy-két interjút, megnézed, hogy milyen ember, megnézed, hogy hogy dolgozott, és még egyszer átnézed a könyvet, és akkor még teljesen más síkon fogod tudni élvezni, és fogsz belőle tudni tanulni.
Most egyébként Tom Borzolgban az az érdekes, hogy neki az attitűdje is nagyon tetszik. Tehát a Wobcast-ben lehetett őt beszélt közben hallgatni, az életéről lehetett sztorikat hallgatni, és az életébe is bele tudtam magam helyezni magam, el tudtam magam képzelni akár azokban az élethelyzetekben, amiket ő megélt. Most Gábor belenapoztam egy picit újra ebbe a könyvbe, hogy előhívjam azokat az érzéseket, hogy tudjak neked válaszolni, és egy dolog így beugrott. Elképzeltem azokat a szituációkat, amik a képeken látok, és eljátszottam a gondolattal, hogy vajon ebben mennyi lehet a modell, és mennyi a fotós, hogy hogyan született meg a kép, hogy hogyan instruálódott le, hogyan került egyáltalán abba a szituációba a modell, miért pont oda dőlt, miért úgy dőlt oda, hogy amikor a fejét egy kicsit megbillentette, azt mondja, ő csinálta, vagy a Zoli kérte meg rá, és elfantáziáltam ezeken a helyzeteken, hogy ez hogyan született meg ez a kép, vajon milyen képekről maradtunk le? Tehát, hogy ahhoz, ez a szitu meglegyen, biztos készült másmilyen fotó is, mert én tudom, hogy működik egy fotózás, vajon azok milyen fotók lehettek, és vajon miért ezt választotta ki? És egy ilyen szerepjáték indult be, vagy egy ilyen gondolat turbulencia indult be a fejembe, ezzel kapcsolatban, és ez igazából teljesen lenyűgözött, és volt egy kurva jó pillanata az egésznek, képzétek el, egy képre odalapoztam, és valahogy, tudod, nézed a képet, és valahogy hirtelen beszippant, és abban a pillanatban jött egy szellő, és a fán lévő száraz termést így rám szórta. És az egész együtt egy annyira kurva jó katarktikus pillanat volt, hogy nem hittem el, hogy az életnek már megint mennyire jó humora van, hogy ezek a dolgok így dírra egyszerre történnek meg. Büszke voltam magamra, nekem valószínűleg van egy nagyon enyhe ADHD zavarom. Nem nagyon durva, de van figyelem zavarom. És most már sokadjára veszem észre magamon, én ezen dolgozom, hogy tudok egy helyre koncentrálni, és erre ez egy kicsit ilyen kis büszkeséggel, vagy egy jó érzéssel töltött el, hogy nem zavartak meg az emberek. Tudtam a könyvre, annak ellen tudtam a könyvre fókuszálni, hogy körülöttem azért nagyjából jöttek, mentek. Nem volt nagy forgalom, pont ki bemákoltam egy nagyon enyhe forgalmú másfél órát ott a Pozsonyin, azért ez nem könnyű. Szeretek oda járni, mert nagyon inspiráló lények. Bár nem mindenki ember szerintem, azért mondom így, hanem nagyon furák.
Pont ezt akartam mondani, hogy belőled simán kinézem, hogy elviszed a könyvet, hogy most olvasni fogsz, és odaérsz a kávézóba, és totál elfelejted, hogy van nálad könyv.
És épp ez volt az érdekes, hogy ez nem történt meg, de egyébként most a szabadságomat másképp is kihasználtam, és csináltam azt ma is például, azért mentem be a városba, hogy leültem egy padra, és néztem az embereket. Mindenféle cél nélkül. Nem akartam őket lefényképezni, csak néztem. És ez most már a második volt a héten, és nagyon jó.
A már fotókönyvvásárlás, én is rendeltem 3 fotókönyvet, 2 meg is jött ma. A 3 közül 2 olyan könyv, ami ennek az Aperture Workshop Series-nek 2 újabb kötete, amiből ugye megvettük Gáborral a Tóth Hidó. Bocsánat, egyébként nem Hidónak mondják a nevét, hanem Hájdó, Tóth Hájdó.
Igen.
Pedig annyira beégett már az én agyamba is.
Tóth Hájdónak, ugye ez már megvan, azt ki is olvastam, baromi jó volt, meg ugye meg is vettem hozzá az albumot, és van 6 darab ilyen könyv van összesen. A mostani 2, az egyik az Richard Mizraknak a könyve, ő egy tájképfotós, és olyan tájképeket készít, aminek van ilyen művészibb, vagy ilyen másikú mondani valója is. Tehát nem csak egy szép tájkép, nem az a célja a fotónak, hogy egy szép tájkép legyen, hanem valami hasonló egyébként, tehát hasonló felfogásban fotó szerintem így látatlanba, úgy képzelem el, mint a Tóth Hájdó, hogy egy ilyen sztorit rak a tájkép mögé, csak ő nem házakat fotóz, hanem tájakat. De hogy annak is nem mindegy, hogy az milyen időben van, stb. Ez majd kiderül a könyvből, de nagyon, nagyon érdekel, meg másik kedvenc témám a házakon kívül a tájkép, tehát hogy remélem, hogy ez is hasonlóan be fog ütni, mint a Tóth Hájdónak a könyve.
Ahogy látom, Hazzabladdal nyomja ez a Richard.
Hát mivel mással, nyilván tudja, hogy mihez kell nyúlni.
Hát Facebook-t is használhatna, de Hazzabladot használ.
A másik, a Larry Finknek a könyve, az Composition and Improvisation. Fogalmam sincs, hogy ki ez a fotós. Nem néztem meg egy munkáját se, csak is a téma miatt érdekel, és ezt inkább amiatt, hogy a családi fotók, meg az ilyen jellegű képeket, hogy tudom még durvábban ilyen, tényleg ilyen full dokumentarista, ilyen nagyon ilyen, ilyen felfogásban elkészíteni, és lehet, hogy ez a könyv segít, nem tudom, majd kiderül. És a harmadik könyv, ez pedig Gábor már említette az adásban, meg ő már olvassa is, és a legjobb azt már Peti is megrendelte, ez pedig a Why It Does Not Have to Be in Focus. Egyébként ezt szerintem mindhárom, vagy legalábbis Gábor, meg én is Nick Carver egyik videójából vettük, ő említette ezt a könyvet, az egyik Behind the Glass with the Glass videójában említette, azt hiszem, és ez pedig egy olyan könyv, hogy 100 címszó alapján mutat be 100 különböző fotóst, és a fotósok úgy különböznek, hogy teljesen ilyen elvetemült technikákat alkalmaztak fotózás során, és így mutatja be a fotózás sokszínűségét. És azt mondja Gábor, hogy ennek egy ilyen jó hónapokat kell szánni ennek a könyvnek, mert ugye van egy oldalon egy fotós, de utána még 3 órát eltöltesz annak a fotósnak a felkutatásával és a művének a befogadásával, mert annyira durva. És hogy annyira meghökkentő technikák, meg megoldások, meg gondolatok vannak benne, hogy így nagyon így beszél. Tehát ugye ez egy olyan könyv, amit nem a könyvet olvasod el, hanem ez egy ilyen útmutató ahhoz, hogy hogyan tudsz még több információt beszippantani máshonnan ugyanerről a témáról.
Igen, tehát ez nem egy olyan könyv egyáltalán, amin így túl kell lenni, vagy ki akarod olvasni, vagy ilyesmi, és akkor minél hamarabb akkor lapozzunk a következő oldalra, hogy hanem gyakorlatilag sajnos annyi hivatkozás és info van benne, amit nem tud a könyv kifejteni, nem tud még plusz 5 oldalt szánni minden fotósnak, ezért beraknak ilyen képcímeket, hogy keressél rá erre a Google-ba, és akkor meglátod, hogy miről beszélünk. És akkor, hát ja, így csomószor rá kell keresni a fotósra, és akkor látod a teljes sorozatát, mert egyébként jellemzően sorozatokban gondolkodnak ezek a fotósok, de csak egy kép van ugye berakva a könyvbe róluk. És akkor, majd valószínű, hogyha elkezditek olvasni, beszélgetünk róla, most nem akarok részletekbe belemenni, de hogy a legkülönbözőbb technikák tényleg akár kamera nélkül fotózni, meg saját épített kamerával, meg hogyan lehet, minden van.
Megbeszéltük a srácokkal így hármunk között, hogy 4 fejezete van ennek a könyvnek, és hogy addig nem kezdjük el ezt a könyvet feldolgozni adásban, amíg legalább mind a hármunk az első fejezeten nincs túl, és lesz erről szó, mert szerintem ez egy nagyon érdekes témát fog adni az elkövetkezendő adásoknak, ha nem is konkrétan arról a dologról, de hogy abból kiindulva valamit biztosan.
Nem a könyv felolvasó estét akarunk tartani, hanem ezek ilyen témaindító,
igen, így van.
De aki szeretné velünk együtt olvasni a könyvet, az rendelje meg, mert van még akkor ideje. És nem is egy túl drága könyvről van szó egyébként. Én nagyon ajánlom, mert tényleg brutálisan kinyitja az embernek a látószögét, hogy mi az a modern művészet egyébként fotós szempontból, mitől, meg majd nyilván ez ilyen kérdéseket felvet köztünk is, hogy mitől lesz valami művészet, vagy hogy mi adja el a fotót a művészi világban, hogy annak az embernek most azért került be abba a múzeumban, mert jó embereket ismer, meg jó a marketingje olyan szempontból, a művészi marketingje, hogy jók a kurátorok, meg járt ebbe, meg abba az iskolába, és akkor csak ezért, vagy hogy ugye megcsinálta csak azért, mert megcsinálhatta, meg tudta csinálni, de egyébként volt annak értelme, hogy ezt megcsinálta, szóval, hogy nagyon sok kérdés felmerül az emberbe, amikor ezeket a fotókat, meg a fotótechnikákat, meg ezeket a képeket nézi, meg ugye nagyon sok része öncélú, nagyon durván öncélú, de hát majd ezekről részletesebben is fogunk beszélgetni akkor.
Egyébként azért nem albumokat vettem most ebben a körben, mert egyre jobban érdekel, meg egyre inkább azt érzem, vagy azt várom, hogy ezektől a típusú könyvektől fogok tudni előre lépni, mint fotós. Tehát azt gondolom, hogy tudok jó képet készíteni, tudok olyan képet készíteni, amit szeretnék, meg tudom jeleníteni a monitoron azt, amit láttam, vagy azt, amit láttatni akarok. Ezzel nincs probléma. Legyen az film, digitális, akármi, teljesen mindegy. De nem tudok mögé tenni mondani valót. És anélkül, hogy ebben fejleszteném magamat, nem fog előre lépni. Nyilván ez nem úgy fog megszületni, hogy és akkor tudni fogom, hanem ez ugyanúgy, mint ahogy megtanultuk, hogy hogyan kell exponálni, hogyan kell feldolgozni, hogyan kell filmre fotózni, ez egy ugyanolyan dolog. Meg lehet tanulni. Utána kell járni, utána kell olvasni, meg kell nézni más fotósok, hogy csinálták. És a fotókönyvek azok inspirálódni rohadt jók. Tehát az albumok, amikor egy művésznek egy anyagát végignézed a könyvben, nagyon jó. Tehát inkább azt nézd meg, mint az Instagramot. Petinek a példája az előbb. Milyen katalitikus élményt adott. Az Instától ezt nyilván nem kapja meg az ember a kávézóban. Viszont amikor már ennél egy lépéssel tovább akarsz menni, akkor ez nem elég. Tehát ez megint olyan, hogy útmutató nélkül akarsz valamit befogadni. És kell egyszerűen az, hogy tudod ezt befogadni egy magasabb szinten, és abból, hogy tudsz te alkotni. És ezek a könyvek szerintem, vagy nagyon remélem, hogy ehhez fognak tudni hozzásegíteni.
Olyannyira, hogy az Insta ezután egy szeméthalmaznak tűnik. Tudjuk, lehet kritizálni, meg gyors, ugye a nevében is benne van, meg nem onnan kell inspirálni.
Más. Tehát
igen, de abban a kontrasztban, ahogy kijöttem a könyvből, és belepörgettem rutinszerűen, és annyira borzasztó, hogy rutinszerűen pörgetem azt a kurva Instagramot, mint a kötelező lenne. Tök jó a fókuszcsoport Ádámnak volt talán egy, nem, vagy ki az Istennek, valamelyik YouTube videóban hallottam, nem tudom, nem a fókuszcsoport volt, hogy keltél-e már föl úgy a Facebookozásból, hogy azt mondtad, hú, de kibaszott jót Facebookoztam azt.
Ez egy telex, vagy 444 cikk volt.
Lehet. És nem. És Instát se csuktam be úgy, azt a kutya fel, de jót pörgettem most. Hú, földet földobott. Nem, nincs ilyen. Szar, idő, elbaszás. Most dühös vagyok. Igen. De tényleg, mert az a baj, és ez egy nagyon nehéz dolog a fejlődésben, ez mindig nagyon nehéz. Amikor a csoportterápiát 33 évesen elkezdtem, akkor figyelmeztettek a csoporttársaim, a rutinosak, meg a supervisor, hogy egy csomó barátomat el fogom veszíteni. Mert a fejlődés az veszteséggel jár. Azok az emberek, akik ezt a Petit szerették, ha a Peti fejlődik, akkor azok az emberek nem lesznek rá kíváncsiak, sőt, azok az emberek unalmasak lesznek nekem. És ha a fotográfiában fejlődök, akkor egyszerűen, amit most picit így szellőként megkaptam, valószínűleg tornádóként fog érkezni, hogy az, ami a commerce fotográfia, amit mondjuk 100 fotósból 97 csinál, az egy komas szar.
Ja, Peti, küldök egy fotót, mondj már róla véleményt. Ah, tök jó, tök szép a mosott háttér rajta. Ah, hallod, mivel fotóztad? 8-5-1-4-je? Nem, izé, 1-2-vel. Bazd meg, tényleg, de király. Tehát, hogy ezek a beszélgetések, tudod.
És hogy ebbe az a, hát mondjuk ki, hogy szörnyű, és hogy, de hogy tényleg ez semmi nagyzolás nincs, vagy ezt nem annak szánom.
És senkit nem ekézünk, senki.
Pontosan. Hogy amikor, mert én ezt azért csinálom, mert ez engem érdekel. Ha valami a fotózásban érdekel, akkor az ez. És ez mindig is ez érdekelt, és emlékszem arra, hogy amikor első éves egyetemistaként felvettem a Épített környezetünk fotós szemmel című tárgyat 20 évesen, és ott beszélgettek ilyenekről az emberek, mármint az akkori 30-40 éves fotósok, akik előadóként jöttek az órára, én már ott attól szenvedtem, hogy tudok értelmet tenni a fotóim mögé. És most itt vagyok 10 évvel később, és még mindig itt vagyok, de lehet, hogy már valószínűleg jobban megy már, meg egy kicsit azért fejlődött, nyilván haladtam előre, de még mindig nem érzem azt, hogy tudnám, hogy mi. Meg valószínűleg ez nem is lehet tudni. Tehát ez
a fejlődés lényege.
Az elmúlt 10 év alatt a sok utánajárás, a sok minőségi fotófogyasztás, a sok minőségi fotósorozat, fotókönyv, fotóművész fogyasztás eredményeképpen pont azt érzem, hogy te mondtál, Peti, hogy egyszerűen a commerce fotó élvezhetetlen. És ez pontosan olyan, mint amikor felveszel a fejedre egy 2 millió forintos 100 000 fülhallgatót, és utána nem tud betenni az AirPods-ot, mert egyszerűen nem tudsz zenét hallgatni már úgy, mert tudod, hogy milyen ez, amikor úgy is tudod hallgatni. Igen. És hogy tudod, amikor, hogy ha ilyen fotókat tudok nézegetni, akkor miért nézegessek olyanokat?
Igen.
Hát igen. Egyébként én örülök neki, hogy nem ezzel kezdtem, mert ő...
Ja, nem. De aki ezzel kezdi, az hülye.
Te az utat nem lehet megspórolni az utazásból.
De várjam, nem, mert vannak művészek, akik technikailag teljesen analfabéták a fotózáshoz.
Adnád durvább nincs. Tehát amikor valaki azt állítja magára, hogy hát nekem nem kell tudnom az apercsőt, meg a shutter speedet, meg ezeket. Én kattintok, aztán lesz valami, majd meghúzogatom a Photoshopba, aztán szép lesz. Nem, ilyen nincs. Alapok nélkül nem tudsz alkotni.
Meg mondok, tudom, hogy vannak barátaim, akik kicsit elhanyagolják a fényképezőgép használat fontosságát, és tudom, hogy hallgatjátok az adást. Hello! Elképesztő mód könnyítitek meg a saját munkátokat, a saját magabiztosságotokat. Iszonyatosan könnyítitek meg a munkátokat a kamera megismerésével. Nem lehet elspórolni, kötelező rész, kötelező gyakorlat, mint sport előtt a bemelegítés. nem megúszható.
Azt meséltem, hogy egyszer voltam egy valamilyen fotós találkozón, nem akarom mondani, hogy hol meg mi, mindegy, és találkoztam ott egy lánnyal, és R6 volt nála, nem olyan rég vette, és ugye az 20 megapixeles, és rajta volt ugye adapter valami EFS-es obi, ami így az előző előtte volt valami kitobis ilyen béna amatőr váza, és akkor összegyűjtötte a lóvét, és vett egy R6-ot. És nyilván tudta, hogy van adapter, tök jó, és rárakta ugye a kroppos vázra való objektívet, amit ugye automatikusan kroppol az R6, hogy kihozza ugyanazt a látószöget, és őrült neki, hogy tök jó, ugyanaz a látószög van az R6-on, mint a 500D-n volt, tudod. És én mondtam, hogy és amúgy nem zavar, hogy a 20 megapixelt még meg is kroppolod? Micsoda? Mi? Miről beszélsz? Hát mondom, az így lemegy ilyen 7-8 megapixelre kb., hogy az APS-C-re kikroppolja ugye a full frame-et. Hát én ezt nem tudtam. Hát mondom.
Ezzel most így kocorászunk, de hogy szerintem ez mindenben. Tehát én a szoftverfejlesztésben is látom azt, amikor interjúztatok meg ilyenek, hogy vannak olyanok, akik fingjuk nincs. Nyilván tudnak kódot írni, mert ez olyan, hogy fotózni is tudsz nélkül, hogy ismernéd a mélységeit, vagy nem is a mélységeit, az alapjait, mert ezek azért nem mélységek, azért nevezzük az expozíciós háromszög ismeretét mélységnek. Nyilván el tudod végezni a dolgodat, nyilván tudsz fotózni, meg az automatika nagyon sok mindenbe segít, főleg ma.
Meg elmész egy kibaszott jó étterembe, kiválasztod a fasza éttermet, megrended a kedvenc kajádat. Nem hagyod a tányíron a kaja 70%-át. Megeszed az egészet, élvezed azt, ahogy eléd rakták, ahogy a desszert, ahogy a előétel összeáll a főétellel, ahogy a desszert lezárja a sort, és mit egy kávét is iszol, hogy olyan helyen vagy. Mert így teljes az élmény. Megvetted 1 millió forintért a kamerát, csak hogy egyszerű legyen. Miért 300 000 forintnyi tudást használsz belőle?
De itt most nem a szenzor méretre akartam kérdezni.
De nem is ez, hanem tényleg megvetted drágán a kamerát, használd, mérnöki órák vannak benne. Azt azért fejlesztették bele azt a tudást, amit te nem használsz ki, mert nem néztél utána, hogy működik, mert lusta voltál, basszus. Kifizetted az árát, használd, azért van.
És visszatérve a könyvre, meg a különböző típusú tudásokra, én ugye úgy kezdtem fotózni, hogy megvettem ezt a valami digitális fotózás alapok című valami könyvet.
Ami mindenkinek megvolt, persze. Vagy megvetted, vagy kaptad.
Én azt többször olvastam, azt a könyvet.
Igen. És az a durva, hogy nagyon sok ember, akit ismerek, ti pont, de hogy nem így kezdték. Anno, akikkel együtt mi kezdtük meg, és nem azzal kezdte, hogy mondjuk elolvas egy könyvet, hogy megtudja azt, hogy a különböző fénymérési módok, ami ott nagyon jól ki volt fejtve például, hogyan működnek. Emiatt mai napig találkozok profi fotós emberek, akik fogalmuk sincs, hogy a különböző fénymérési módoknak azok a piktogram, azok mit jelentenek meg, az hogy van, és nem értik. És ez az, amivel szerintem érdemes kezdeni, hogy először érdemes olyan könyveket, meg olyan most már akár akkor lehet talán a mai korban YouTube videók, meg de hogy a technikai alapok. És én örülök, hogy mi a technikai alapokkal kezdtük a fotós karrierünket, utána jöhet nagyon-nagyon hosszan az, hogy az ember fotókat nézeget, meg ez a fotókönyves nézegetés, amit Benedek is mondott.
Megképíti a saját vizuális világát, a színeit, azokat a kompozíciókat, amiket szeret, azokat a témákat, amiket szeret. Érted? Volt már csoportban is elhangzott embertől kommentbe vagy posztba, hogy érted, 2 éve fotóz, és akkor olyat mond, hogy én nem akarok portrét fotózni. De honnan tudod, hogy 20 év múlva mit akarsz majd fotózni? Az első pár év az nyugodtan szóljon arról, meg arról is kell szólni, hogy utat keresel, mindent kipróbálsz, minden presetet letöltesz, fotózol makrótól elkezdve tájképtig, modellt, ami éppen szembe jön.
Csutkára húzod az összes csúszkát, kipróbáld az összes Photoshop filtert, mindent, és utána, amikor kezd kialakulni valami benned, akkor jöhet az, hogy miért nem olyanok a képeid, mint másoké, akkor össze lehet hasonlítani, jöhet a sok-sok-sok fotónak a kép nézegetése, meg jöhetnek a fotókönyvek, meg az Instagram, meg a minden amúgy, tehát ott is lehet nagyon nagy mennyiségbe fogyasztani, és örülök, hogy bennünk megvan az a fajta éhség a tudásra, hogy eljutottunk arra a szintre, hogy ez is egy olyan mélysége, vagy olyan szekciója a fotózásnak, ami nem lenne muszáj alkalmazni, lehet enélkül is élni, lehet ez mondjuk embereket kevésbé érdekel, és de minket érdekel, és hogy erre is vannak könyvek, mint ahogy vannak a technikai oldaláról a fotózásnak is könyvek, meg vannak a fotó inspirációhoz is albumok, meg vannak a művészeti részéről is, mondjuk példával leírva, hogy mi miért került be a londoni nem tudom milyen múzeumba, meg van az, amikor a Todd Haydonnál vagy bárhol, ahol meg a fotós írja le, hogy ő mit gondolt, és mi alapján készítette ezt a fotót, és ezek már nyilván egy teljesen más szint, mint ahol mondjuk 10 éve mi gondolkodtunk, és ha 10 éve elolvasom ezt a könyvet, felét meg se értem, hogy miről van szó, hanem a mostani fejjel tudom átlátni jobban, mert most fogalmazódott meg bennem is az a hiány, hogy egyáltalán a művészetről könyvet akarok olvasni. És tök jó, hogy ide értünk, és nem bánom, hogy ez mondjuk 10x évbe telt.
Egymásra épülő, fontosan egymásra, pontosan egymásra épülő dolgok. Egyébként nagyon jó szívvel ajánlom azoknak, akik úgy érzik, hogy most, hogy oké, akkor érdemes lenne lehet nekem ezzel foglalkozni, David Brakel-től a Világosítás című könyvet. Van neki több hasonló kiadványban, van kompozíció, expozíció és fekete-fehér fotózás. Tök érdekes, de a Világosításban nagyjából tényleg mindenben van, amit...
De még az ilyen klasszik alap, ilyen Scott Kelby, Joe McNally, ezek se rosszak.
Igen, de azért mondom ezt a David Brakel eset, mert valahogy kicsit művészibb szinten van. Tehát nem az nem egy szúnyoggal van bemutatva, vagy nem egy üres pohárral van bemutatva az expozíció, hanem egy picit, egy kicsit esztétikusabb, és talán kevcsinálóbb.
Ilyen szempontból én nem minősíteném a Scott Kelbys könyveket, mert amire az való, az tökéletesen jó arra a könyv.
Tökéletes, igen.
Nem minősíteni akartam.
És egyébként ezek az ilyen típusú tudásokban, amikor a technikai tudásról beszélünk, hogy hogyan kell világítani, hogy kell a fényképezőt beállítani, mik a különböző fénymérési módok, stb. Az azért rohadt jó, mert ennél objektívebb dolog nincs a világon. Vagy jó, vagy nem jó. Itt nem kell gondolkozni, hogy most hogy mérem a fényt, úgy méred a fényt, hogy azt a szituáció megkívánja. És azt pontosan le lehet írni, hogy itt így mérem a fényt, ott meg úgy mérem a fényt, itt így világítok.
Hát meg a fotós szándék megkívánja, igen.
Igen, igen, de hogy nyilván a szituációban benne.
De akkor tudsz dönteni, ha tudod, milyen lehetőségeid vannak, miből választhatsz.
Pontosan, és te tényleg ezt leülsz, megtanulod, gyakorlod, és 5 év múlva, 2 év múlva, 1 év múlva, bármikor csukott szemben meg tudod csinálni. És innentől kezdve tudsz újra lépni egy következő szintre. És nyilván én is, amit az előbb Gábor mondott, tök igaz, és én is örülök neki, hogy nem a 3. éven bejött ez az igény elő nálam, hanem 15 év fotózás után, hogy amikor már unalomig tudom a technikát, és már nincs olyan a fotótechnikában, amit ne tudnék magabiztosan bármilyen szituációban, akkor jövünk el oda, hogy akkor tegyünk már valami értelmet is a fotóink mögé. És nyilván eddig is voltak erre próbálkozások, meg affinitás, meg törekvés, de nyilván ehhez kell egy sokkal erősebb elhatározás is, hogy ebből legyen is valami.
Igen, és én pont ezért nem tartom hülyeségnek a fotóművészeti iskolákat, majd ha olvassátok a könyvet, látjátok, hogy mindegyik fotósnak, ahogy le van írva az életrajza, hogy hol kezdte, hát akik benne vannak a könyvben, mindegyik fotós úgy van listázva, hogy ő New York-i művészeti egyetem, ő kanadai művészeti egyetem, ő londoni művészeti egyetem, stb. És mindegyik valahol tanult művészetet. Nyilván az is lehet, aztán majd erről vitatkozunk, hogy ki hogyan kerül be a művész világba, meg kerül be egy-egy ilyen könyvbe, meg múzeumba, meg milyen iskolát kell ahhoz végezni, meg milyen ismerettség kell ehhez. Ezek mind akár érdekesek lehetnek. Visszatérve viszont tök durva, hogy sokszor abból érzékeled, talán még a podcast csoportban is láttam ilyet, abból érzékeled, hogy valaki amatőr, amikor egy kommentben egy képre úgy fogalmaz meg kritikát, hogy most így idézőjelesen, mondjuk egy Scott Kelby könyvből idéz majd, hogy nem, hogy most egy példa, nem harmadoló, nem aranymetszésben van a kompozíció, ezért ez a kép nem jó, tudod. És akkor így, igen, értjük.
Stage one.
stage van, tényleg nem aranymetszésben van.
De ki nem szarja le.
Scott Kelby skálán tényleg, ha úgy nézzük amatőrként, akkor tényleg, ha azon a skálán nézzük, hogy aranymetszésben van a kép vagy nem, akkor tényleg rossz, vagy tényleg nem abban van, de hogy ez szándékos, tudod. És akkor így vannak ezek az ilyen megmondó emberek, akik még ezen a szinten vannak, hogy Scott Kelby könyv, és akkor izé, megmondja, hogy akkor izé.
Mi egy másik szinten vagyunk, akkor megmondó emberek, amikor nem az ilyen típusú fotókat értékeljük, hanem mondjuk egy Todd Heidel könyvbe a képeket, vagy valami, vagy egy művésznek a fotójáról beszélünk, szerintem ott nem is kell. Tehát szerintem ott eleve baromság arra a képre azt mondani, hogy jó, vagy nem jó.
Igen.
Az ott nem létezik, az a sík. Oké, nyilván én rámondhatom arra, hogy ez a kép nekem tetszik-e, vagy nem tetszik, de hogy szerintem nem tisztje senkinek azokat a képeket jó, vagy nem jó jelzőkkel ellátni. Neked mondhat valamit az a kép, vagy neked tetsz, amit mondtam az előbb, nekem egy fotó tetszhet, vagy nem tetszhet, de az valószínűleg azért tetszik, vagy nem tetszik nekem, mert nem vagy beszél hozzám az a fotó, vagy tudok kapcsolódást találni az én fotóimba azzal a fotóval kapcsolatban, az én témáimmal, az én életemben, az én színvilágommal, bármivel, vagy nem. És hogyha igen, akkor valószínűleg tetszik, ha nem, akkor valószínűleg nem tetszik. És ezen múlik. És nem attól jó egy fotó, vagy érted, ez olyan fura. Amikor...
Nyilván, hogyha majd olvassátok a könyvet, akkor, és ott, ahol el vannak magyarázva, hogy melyik fotó mondjuk milyen kérdéseket tud felvetni, vagy ilyesmi, akkor azért eléggé lehet érzékelni, meg hát látjátok majd a fotókat, eléggé lehet érzékelni, hogy semmilyen szinten a csomó fotó nem azzal a célzattal készült, hogy vizuálisan gyönyörködtessen, vagy tetszen embereknek, vagy hogy emberek rámondják, hogy jó vagy rossz, hanem akár csak azért készült, mert egyrészt vagy a fotós meg akart fogalmazni valamit, ami benne volt, és azt így megfogalmazta, és kész, vagy pedig azért készült, mert kérdéseket vett fel a fotó által, és gyakorlatilag állsz a múzeumban, és utána elmész az emberekkel, akikkel ott voltál, és 2-3 órát beszélgethetsz akár ezekről a kérdésekről, amiket a fotó feltesz neked. Most nyilván nem megyünk bele konkrétumokba, majd, hogyha elérünk oda, akkor belemehetünk akár konkrétumokba is. De hogy az, hogy egy fotó jó vagy rossz, azt hát nem nagyon érdemes szerintem egy ilyen igen vagy nem síkon értékelni. Most belerakok nektek egy ilyen kis szöveget, ami a Photographers Gallery-ben van kirakva Londonba. Egy ismerősöm kirakta Insta Story-ba most ezt, és nem most, hanem már egy ideje, és lementettem, mert nagyon, nagyon tetszik. Ezt gyors olvassátok el. Szóval, hogy egy fotó jó vagy nem jó, nem lehet, hogy amentén alakult ez most picit ki, vagy erősödött fel, hogy van-e like a fotón, vagy nincs like a fotón, érdemel-e like-ot, vagy nem, vagy az enyémen több like van, a tieden kevesebb, emiatt az enyém jobb, a tied rosszabb, és akkor felépül egy ilyen hierarchia a fotók alapján, vagy egy ilyen új dimenzió, ahol a legtöbbet like-ot kapott fotó az a legjobb, a legkevesebb like-ot, meg a legrosszabb, és akkor a kettő között is vannak fotók, amik jobbak és rosszabbak, miközben ugye ez a szöveg, amit küldtem, ez arról szól, hogy egyre inkább ilyen social media által, meg a like számok, meg a nézettség, meg egyebek által egyre inkább olyan attribútumokat társítunk a fotókhoz, amik számszerűsítve vannak. Hányan nézték meg, hányan lájkolták, stb. Meg kicsit az egészet így gamifikálja is, tehát, hogy ami nem kéne, hogy megfogható legyen, próbáljuk megfoghatóvá tenni, vagy versenyszerűvé tenni, vagy nem egymás mellett léteznek a fotóink, hanem egymással konkurálnak, vagy kompetitívek, mint a játékoknál a pontok.
Tudod, mert durva, most jutott eszembe, miközben beszéltél, hogy a fotón kívül nyilván az irodalom az, ami mindenkivel szembe jön az élete során, mindenki járt általános meg középiskolába valószínűleg, és mindenkinek volt irodalomórája, és olvastak verseket, és ezeket a verseket elemezték. És soha nem hangzott el egy tanár szájából se, hogy ez a vers ez jó, vagy nem jó. És a fotónál miért kell eznek elhangozania, amikor egy fotó nem, érted? Tehát, hogy mennyire abszurd, hogyha vele gondolsz, hogy egy művészi termékre valaki rámondja, hogy ez jó vagy nem jó.
Ez így van. Meg, hogy számokat társítunk az alkotáshoz, ami egyáltalán nem úgy készült, hogy társíts hozzá bármiféle megszámlálható bármit.
Amiután elkészült a téli sorozatom, nem is nagyon promóztam Instán, meg nem is nagyon osztottam meg belőle Instán semmit. Kint van egyébként a weboldalamon, még mindig, meg kint is lesz, akit érdekel, meg tudja nézni. És egyik nap az irodában ebéd közben két kollégámmal ebédeztünk. Egyikük sem svéd, de már 3 éve azt hiszem, hogy itt élnek. Nem is tudom már, hogy de szóba jött a hobbi, és akkor nyilván fotó, nem mondtam, hogy én fotózok, blablabla, és akkor kérdeztük, hogy milyen típusú gépeket készítettek, és megmutattam nekik ezt az anyagot, hogy mostanában ilyeneken dolgozok, és hogy az egy srácon, akinek megmutattam, olyan szinten a hatás alá került, itt van az, amikor egy emberről van szó, egy ember, nem 150 ezer lájkolóról, egy darab emberről, aki többet adott, mint több ezer like ott abban a szituációban számomra, mert megértette azt, amit az anyaggal akartam kifejezni.
Igen, ez nagyon jó egyébként, és tényleg a valós, személyes emberi reakció az jóval többet ér, mint egy száma digitális kijelzőn. Peti, nem tudom, neked van mi a véleményed erről? Mert ugye most bedobtam ezt a szöveget, és nem nagyon hallottam, hogy indítottál belőletek gondolatokat.
De srácok, valaki foglalja össze, hogy miről szól a szöveg, mert ez így.
Azt fejtegeti a szöveg, hogy a fotózás, a social media és az internet hatására az utóbbi 10-15 évben teljesen gamifikálódott, amit mondott a Gábor, tehát...
Ami mit jelent? Mert nagyon sokat hallom, és én nekem is van elképzelésem, vagy hogy mondjam.
Például a gamifikáció az, hogyha mondjuk a Netflix számolja, hogy te hány filmet néztél meg, és mondjuk ad neked egy achievementet, hogy te megnézted a 100. film.
Vagy például az órám, amit csinál gyakorlatilag a legjobb
példa. Az is gamifikáció. Igen. Aha, hogy számlálja a lépéseidet, és gratulál neked a nap végén, aha, hogy megvan a 10.
Így áll, sportolj. Ah, oké. Okay.
Ez akkor lett igazán elterjedt, amikor megjelentek a mobilok, majd az okostelefonok, és az okostelefonos appok, és ugye ez rászoktat arra, hogy azt az appot, azt a szolgáltatást te használd. Mert meg akarod szerezni azt a kis címkét.
Mennyi lájkom van, több legyen.
Nem is feltétlenül a like, hanem hogy akkor a mai napon is teljesítettem a lépést, aha, a mai napon se gyújtok rá, a mai napon is megnézek plusz egy sorozatot, hogy még egy, érted, hogy, és akkor gyűjtünk egy virtuális badge-et, egy címkét, egy kitűzőt, hogy akkor 100 nap alatt megnéztem 200 sorozatot. És hogy a fotózásra is ez kezdett rámenni, hogy egy fotót olyan síkon értékelünk, amin nem kéne, mert azon a síkon értékeljük, hogy hány like ment rá, hányan nézték meg, hányan osztották meg, hányan írták alá, hogy ide ügyes vagy, Jóska, és nem azért értékeljük a képeket, mert valamit megindított a nézőben.
A célnak tekintem nem a fotót, hanem valamit ahhoz kötődően, az már gamifikáció akár?
Az a lényeg, hogy a fotót felruházza az internet, a social media számszerűsíthető attribútumokkal. Like szám, komment szám, megosztás szám, view, stb. És ez az attribútum halmaz, ez nem a fotóval együtt született. Ezt hozzácsatolja a társadalom. És ez eddig nem volt része a művészetnek.
És ezt fejtegeti a szöveg mellé, hogy menjünk-e el ezzel az árral, tehát beleálljunk-e abba, hogy elfogadjuk ezt az új típusú társadalmi nézetet, hogy a fotókat bizonyos számok alapján is értékeljük, és hozzájuk társítjuk-e ezeket, és próbálunk-e akár olyan fotókat csinálni, amik minél jobb számokat generálnak, meg ilyesmi, vagy pedig szándékosan esetleg challenge-eljük ennek a folyamnak az irányát olyan dolgokkal, és ehhez lesz jó akár majd ez a könyv is, ahol pontosan erről van szó, hogy miért készítenek mostanában homályos meg bemosódott fotót a digitális fotósok, és miért volt régebben más az indok, és most miért, hogy szándékosan szembe megyünk olyan dolgokkal, ami azt hivatott csinálni, hogy ne tetszen embereknek, hogy ne generáljon sok számot, vagy éppen pontosan szembe megy a mostani olyan trendekkel, hogy tehát az, ami hagyományosan vágyott egy fotótól, azzal szembe mész, pontosan azáltal, hogy olyan fotót csinálsz, ami szándékosan nem akarsz erre a síkra rátenni.
És nagyon fontos, még most mondom el, a hármunk véleménye a podcastben szerencsésen vagy nem szerencsésen egyezik az a tekintetben, hogy milyen típusú fotók az értékesek, milyen típusú elvek vagy attribútumok mentén értékelünk egy fotót, egy fotósodót. De ez csak egy darab vélemény. Lehet, hogy valakinek az fontos, hogy sok like legyen rajta. És az is teljesen rendben van, hogyha te most valaki hallgat minket, és neki az fontos, hogy olyan fotókat készítsen, ami sok like-ot generál, sok elérést generál, és emiatt lesz az ő neve ismert, és emiatt lesz az ő munkája ismert, fullos, csináld, és legyél abban nagyon jó, és abban semmiféle probléma nincs. Ez egy másik oldal az érmének, ez egy másik viewpoint. Minket ez nem érdekel, mert én nem ebben látom a fotózásnak a számomra adott értékét, de ez csak én vagyok. És hogy téged meg ez a része nem érdekel, az is teljesen rendben van. Hogy most mi mit beszélünk arról, hogy jaj, hát most milyen gondolati síkot teszünk a fotóink, meg egy nem szar, látom a fotót, tudom, hogy mi van rajta, ennyi. Most mit lehet még látni, érted? Tehát ez is fullosan rendben van.
És tök durva, hogy ettől függetlenül nyilván ez a sík, vagy ez az új társadalmi berendezkedés, ez olyan szinten része a művészetnek, hogy nyilván ez le van jegyezve, és a modern fotográfiai művészetet feldolgozó könyvben, ami majd nem tudom, 100 év múlva beszélgetünk a 2020-as évekről, annak része lesz a World Record Egg nevű kép 55 millió lájkkal, ami egy tojásról egy kép, aminek az volt a célja, hogy az Instagramon a legtöbb lájkot begyűjtse.
Pontosan így van.
Ez a kép, ez egy semmilyen kép, de ettől függetlenül fotót történelmet írt azzal, hogy övé a legtöbb like. Tehát ez a sík, ez egy valid sík, csak nyilván mindenki eldönti, hogy mi alapján értékel egy fotót.
Hogy egy konkrétabb példát mondhatnánk erre, festészet, képzőművészet, és a végén, nem a végén, mert ugye nyilván van a modern művészet, meg ugye most is festenek emberek, de hogy amikor a képzőművészet lett popkultúra, ugye Warhollal, ez a fotóban még most történik meg. Mert akkor még nem volt, vagy akkor kezdett a fotó kialakulni. És hogy ott is megvolt, és ott is, nekik is az volt a céljuk, hogy minél több replika, minél több minél több helyen láss, ez ugyanaz. Csak ott más volt az eszköz, meg más volt a technika, amivel ezt meg tudták csinálni. De nyilván egy Rembrandtnak nem az volt a célja, hogy hány lájkot kap az a festmény, amin 20 évet dolgozott.
Így van, így van.
A Warholnak meg az volt a célja. Nyilván nem a like, hanem más, de hogy az analógia ugyanaz.
Persze, abszolút. Hát gyakorlatilag Warhol azt hiszem nagyjából az első példa a könyvben, és tényleg ő erre hívta fel a figyelmet, a tömegtermelésre, meg a mass productionre, tehát a tömeggyártott dolgokra, meg ilyenekre, és nyilván ez megint olyan, hogy most fotósként is akár felhívhatod erre úgy a figyelmet, hogy nem egy darab nagyon értékes printet készítesz, hanem mondjuk 1000 darab szórólapot ugyanabból a képből, és akkor az egy más jellegű alkotás, más hogyan prezentálva, más típusú közönségnek, más mondani valóval. Tehát nyilván ezerféleképpen lehet értelmezni ezeket a dolgokat. Ezt csak így behoztam erre a jó vagy nem jó témára.
Megint messze mentünk az előtti témától.
Az a jó.
Fotókönyvek fogyasztásától, de ez itt szokott lenni azért általában hármunk között.
Megint volt szó inspirációról, honnan vegyük, milyen minőség, hogyan csináljuk, mi fontos nekünk, mert hogy kinek mi fontos, mi motivál a fotózásban, és volt egy téma nemrég a csoportban, ami engem megfogott, több szempontból is megérintett, a modellkommunikáció, veszőparipám, és ott az egyik hallgatón kirakott egy videót, ami nekem azért volt érdekes, mert ő úgy hivatkozott a videóra, mint modellkommunikáció szempontjából érdekes kisfilm. megnéztem a filmet, megnéztem ezt a kis 20 perces videót, és nem találtam meg benne a modell kommunikációt. Tehát nem találtam, pont gyakorlatilag szinte kis túlzással ellenpélda. És utána le is írták többen kommentbe, hogy hát nem ez a legjobb forrás talán modell kommunikáció tanulásra. És tényleg nehéz téma, mert most arra gondolok, hogy oké, menj el egy workshopra modellkommunikációt tanulni, hát nem fogsz tudni, vagy nagyon nehezen fogsz tudni, mert lesznek ott rajtad kívül 10, ami ugye növeli a gátlást, ott lesz egy rutinos modell, aki valószínűleg már fáradt is, meg az egész szituáció kicsit olyan cringe, tehát hogy nem könnyű szerintem workshopon alkotni. Tehát én nagyon is, ahány workshopon voltam, én inkább mindig jellemzően inkább a háttérbe szorultam, nem látom értelmét a kép elkészítésének, mert nem abból tanulok. És ezen gondolkodtam egyébként azután a videó után magamba, hogy a francba lehetne vajon embereknek átadni a modellkommunikációnak a tudását, képességét. Egyáltalán át lehet-e adni, vagy ezt mindenkinek maga felelőssége kialakítani?
Tök durva. Nem nagyon szoktam ilyen tartalmakat fogyasztani a YouTube-on, de tudom, hogy melyik videóról beszélsz.
Én is.
Mert hogy nem a konkrét videóról, hanem a fotósról tudom, hogy kiről beszélsz. És azt is pontosan értem, hogy miért mondtad azt, hogy ellenpélda, és hogy ezt így nem lehet. Tehát amikor ugye az a videóval az a probléma, hogy a fotós metodológia. Igen. A fotós a saját metodológiáján megy végig, élő beszéddel, tehát elmondja, hogy most ezt látom, ezt javítom. Oké, megvan. Most innen ide lépek, mert az jobb lesz. Innen meg oda lépek, és az megint jobb lesz. És nyilván, amikor egyedül dolgozik egy modell, akkor nem ezt csinálja, mert nem hülye. Tehát ez magába lejátszódik, és már csak azt mondja a modellnek, hogy légy szíves, nézzél balra, meg itt tartsd a fejed. És akkor még nyilván a más az egésznek a milliója is, tehát nem utasításokat ad a modellnek, vagy úgy gondolom, hogy nem utasításokat ad, hanem azért valamilyen együttdolgozás zajlik. Így van. És hogy ezt nem lehet a videóban átadni.
Van egy ilyen tudományelméleti dolog, hogy a megfigyelés befolyásolja a megfigyelt, no, hogy van, tárgyát, vagy a megfigyelés tárgyát.
Hát ez igen, nem egy ilyen van, ez a kvantumfizika maga az ilyen.
És a modellkommunikáció szerintem ennek a állatorvosi lova. Tehát, hogy ezt ahogy el akarnád kezdeni tanítani, úgy rontod el, és nem tudod átadni, mert sziasztok, most azt fogjátok látni, amúgy, hogy nem csinálom. Na gyertek!
Meg lehet, hogy jól kommunikál a modellekkel ez a fotós, de valahogy a képei persze alapján nem tudom, tehát nem, nagyon nem az én stílusom ez a fotós, és majdnem minden fotója ugyanaz, és úgy ugyanaz, hogy nagyon szép modell, pózol valami nagyon jól, de nagy valószínűséggel nem a fotós állította be ilyenre feltétlenül. Nyilván a fotós megválaszthat fényeket, meg hátteret, meg ezt, meg azt, meg kompozíciót, és látszik, hogy a fotós legjobban egy vizuális úton, tehát egy szépet akar alkotni, van egy saját stílusa, aminek alkot, fekete-fehér, nem tudom, magas kontraszt, kicsit keményebb feketék, világos bőr, stb. És a videón is ez látszik, hogy kérdezte ugye a srác, hogy most ez a modell miatt ilyen jók a képek, vagy a fotós miatt, és hát a videó alapján ott, az alapján, amit ott láttunk, meg a képei alapján, igen, a modell miatt jók a képek, abszolút, és úgy jók, hogy idézőjelben jók, nem, vagy a modell miatt lettek ilyenek a fotók, és ha nem ez a modell van rajta, és nyilván ez a modellválasztás is nagyon-nagyon számít, meg hogy ki kivel dolgozik, meg ilyesmi, de nyilván egy másik modellel, vagy egy amatőrrel halálosan teljesen más képeket láthatnánk ettől a fotóstól, és ja, hát számít a modell, és a modell kommunikáció, meg a modellnek a profizmusa is egyébként szerintem ketté választható, meg az is, hogy a fotós mit akar mutatni, és azt hogyan tudja prezentálni, vagy hogyan tudja átvinni, mit akar mondani, az is ketté választható, de pont ez a fotós, hát egy bizonyos stílusba sorozatgyárt gyakorlatilag.
Szerintem az a probléma, hogy mi nem azon a síkon akarjuk ezt értelmezni, mint ahogy ez zajlik. Ahogy visszagondoltak az előző témánkra, egy fotót úgy kell abban a kontextusban érdemes értelmezni, ahogy az készült.
Igen.
Ez a fotós profi modellekkel egy saját, nagyon erős koncepciót akar megvalósítani. Ő nem akarja a modellt bevinni a képbe. Ő azt szeretné, hogy egy szép nő egy szép fényben, szép púzban álljon. Egy szép képet szeretne készíteni egy emberről. A Peti nem ezt szeretné.
De várj, és hogyha a fotós, aki posztolta azt a kérdést, ha ugyanilyet ő ezt szeretné
csinálni, akkor ez rohadt jó. És arra ez a videó, ez megadja a választ.
De várj, hogy... nem, és az volt a válasz, hogy a modell tőle, vagy a kommunikációtól jó-e a fotó, és az a pici plusz, ami a modellnek a pici tartása, a pici szem, összehúzás, haj, bármi, azt mindet a modell hozza, szerintem erre a válasz az, hogy igen, és hogyha ezt keresed, amit ezekben a fotókban látsz, és a saját fotóidban amatőr modellekkel mondjuk hiányolod azt, amit ezekben látsz, akkor a válasz az, hogy igen, a különbség abban rejlik, hogy profi modell versus amatőr modell, és hogyha tudsz technikailag ilyen szinten fotózni amatőr modellekkel, csak hiányolod azt a pici pluszt, amit a modell hozzáadna, akkor igen, a modell a különbség a te fotód meg a Peter Clausen fotói között.
Ami szerintem még nagyon fontos, és szerintem nem elhanyagolható, az a koncepció. Tehát látszik ezen a fotós csávon, hogy ő szögre pontosan tudja, hogy mit akar látni a képen.
Igen, az látszik azért.
Nem úgy megy oda a modellhez, hogy jaj, csináljunk ezt meg azt, és akkor amit, jaj, szép, ú, de jó, akkor most kicsit ide, kicsit oda, jaj, de jó. Nem kísérletezgeti. Tudja pontosan, hogy milyen szögbe tedd a kezedet, hogy néz, akkor lesz meg a fotó. Nyilván ezt a típusú fotózást, ezt máshogy nem lehet megcsinálni. És a Petinek azért azért volt ez idegen, mert te nem így fotózol. Te abszolút nem ilyen megközelítésben modellfotózol, meg Gábor se valószínűleg. Én meg nem szoktam modellfotózni.
De például az Alex Szott is, amikor kimegy egy portrét fotózni egy idegen házhoz, becsenget vagy valami, és utána fotózza az embert, ő is kommunikál a portré alanyával, vagy éppen oda megy egy, nem tudom, piacon, és leszólít egy embert, és elviszi őket fotózni, és valami. Tehát, hogy az is modell kommunikációnak számíthat, mondhatjuk, akkor vihetjük egy ilyen irányba is.
De ugye nem tudjuk, hogy a hallgató mit szeretne. Tehát ugye olyan szempontból nehéz választ adni egy ilyen kérdésre, az mert jó. Nem tudjuk, hogy milyen, mi a célja. Bensőséges portrékat akarsz csinálni, amikor az embert láttatod? Akkor ne ezt csináld. Akkor beszélj a Petivel. Hogyha szép csajokat akarsz szép fényben, szép pózban megjeleníteni, akkor ezt csináld. Mert arra ez a módszer. És itt ez nagyon-nagyon nem... Tehát attól, hogy modellfotó, 600 millióféle modellfotó létezik a fotózáson belül.
Ja, meg portréfotó. És nagyon függ, hogy mit akarsz csinálni.
Igen, mert valószínűleg Hunor Kolombán, meg Zsomborsz, meg még sokan mások is kommunikálnak a modellel.
Nyilván nem kusban állnak a szobában.
Hát nyilván nem kusban áll, így van.
Jaj, ne mondjuk már be ilyen neveket.
De ismeri őket mindenki.
Dehogy ismeri.
Most figyelj, Gábor, most sétáltam egy random kutyasétáltatás közben találkoztam egy lányra, és tudta ki az a Zsomborsz. Egyetlen fotóst mondott, hogy Zsombor. Tehát ismerik őt az emberek. És a fotósok, akik hallgatnak minket, tudják ki ő. És mintaként tekintenek rá, és... Gondolom, nagyon sokan irigykednek rá, hogy milyen csajokat fotóz. Azért hoztam föl ezt a témát, mert lehet azt is akarni, vagy lehet olyan képet is akarni csinálni.
Pont oda tartozik, amit az előbb mondtam, hogy mi a célod a fotóval. Művészi képet szeretnél, vagy populáris képet szeretnél. Egyik sem jobb a másiknál. Minden ember döntse el saját magának, hogy őt melyik motiválja, melyiket érzi magának értékesebbnek. Ne ránk hallgass ebbe a kérdésbe.
Semmiképpen. Művészi képeket szeretnél, vagy gamifikálnád a fotódat?
Igen. Végül is igen.
Én kiégtem, tehát én nem tudok hozzászólni ehhez, mert teljesen másról beszélgetünk.
De ez így van rendjén, Gábor. Tehát érted, valaki a Coca-Colát szereti, valaki a Pepsit szereti. Nincs ezzel probléma.
De definiáld már a kiégésed. Ez engem ilyen tökre érdekel.
Most olyan, mintha azt kérnéd tőlem természetfotósként, hogy értékeljem már ezt a képet egy fűszálról. Olyan távol van mondjuk egy modellfotótól számomra az.
Ez fullosan jó analógia. És igazándiból itt van a nyitja az egésznek, hogy nekünk az a fotó nem érdekes. És ez nem azt jelenti, hogy az a fotó rossz, hogy az a műfaj nem jó, vagy az a műfaj nem érdemes arra, hogy beszéljünk róla. Minket, hármunkat nem érdekel.
vagy nem értek hozzá, hogy én azon a síkon, ahol az a fotó létezik, értékeljem, mert nem tudok természetfotókat értékelni, mert nincs benne nagy tapasztalatom.
Ez pontosan ugyanolyan, mint hogy én kikérhetném a legdrágább bort az étteremben, gyakorlatilag a, nem tudom, bármilyen commerce-ból is mellette lehetne, nem tudnám megmondani, hogy miért jobb a 6000 forintos bor, mint az 1500 forintos bor. Mert nincs meg mögötte a tudásom. Ugyanúgy egy ilyen fotót sem tudok a saját ligájában értékelni. Nem tudom, hogy miért az a fotó az milyen stílusleveket hordoz azért, hogy sokkal több belágot kapja, mint az én fotóim. Az én fotóim meg más fajta értékeket hordoznak, amit meg ők nem tudnak befogadni. És ez így van.
Ez így van.
És ezért tök jó a fotózás, meg a művészet, meg az ilyen az a kép, ugye mi az alkotás, legyen az rajz, fotó, festmény, bármi, zene, mindenki a saját magából tudja ezt kiadni. És csak úgy tudod ezt értékelni, hogyha a saját síkodon belül, a saját tevékenységeden belül csinálod.
Igen, és nyilván mindegyik fotó stílus lehet ettől függetlenül az alkotó számára, meg a befogadói számára értékes. Nyilván mi más ízlés, vagy más stílus mentén alkottunk, meg más fajta befogadóknak készülnek mondjuk a mi fotóink, de nyilván azért mondom, hogy én nem nagyon tudok például ehhez hozzászólni, mert tényleg ugyanaz, mint hogyha most egy természetfotó, egy gólyáról kérnél tőlem véleményt, és így, ja, ott egy gólya a fotó, nem tudom. Oké, tök szép. Egyébként vissza még a művészethez, tök érdekes, hogy múltkor láttam egy ilyen amatőr kiállítást. Valahol Szegeden, nem tudom, tudod, iskolások, most végző emberek, és akkor kirakják a kis fotóikat az aulába, meg nem tudom, és akkor mindenki így pózolt a saját kis fotóival, meg nem tudom, és akkor így néztem, hogy de érdekes, ez tudjátok ezt a milliót, amikor így amatőrök büszkék arra, hogy ugye a saját kis fotójuk úgy kint van, és akkor akár még picit így értékelik is, mint hogyha az most így oké, akkor ki lett állítva, akkor most már ezt azon a szinten értékeljük, ahol a nagy művészeknek a fotóit, és akkor...
Nem hiszem, hogy ez benne van.
Dehogy nem, van, amikor kicsit elkezdik elemezni, hogy hát de gyönyörű, ahogy megcsillan a kis naplemente csillanása a füvön lévő harmat cseppen, és akkor tudod, hogy így úristen, micsoda gyönyörű aranymetszés kompozíciót láthatunk, meg ezek, és
de ez szerintem kell.
Ez is tök jó amúgy, és kell, ezt mondom, csak nagyon vicces már mai szemmel nézni azt, amikor én is, amikor mit tudom én, az iskola aulájába ki volt állítva a fotó, és nyomtuk az álművészkedést, és akkor hú, de izé.
Holnap után fölhívna megint a művelődési központ pápán, hogy ugyan már, tegyünk ki pár képet, hát boldogan adnék képet, hát ne vicceljünk már.
Tudom, csak azt mondom, hogy annyira más szín, vagy annyira más.
Persze, hogy más, de minden szituációnak megvan a maga szépsége, és megvan a maga értéke, és lehet, hogy nagyon már fognak eljönni pogácsázni a kiállításodra,
igen,
de nekik az ad valamit. És az ezért készül a fotó.
Amíg az önkorinak fotóztam, én rendszeresen fotóztam fotókiállítás megnyitókat, többek között a nyugdíjas klubban is, és hát érzem, hogy Gábor mit akar ezzel. Tehát, hogy tényleg van egy ilyen szürrealitása egyébként, aranyos, bájos.
De azt mondom, hogy bájos, tök bájos.
Persze, egy szuper bájos. Tehát egyébként én nem is éreztem Gábor részéről kritikát.
És azt mondom, hogy elmész pogácsázni, kicsit átérzed ezt a feelinget, amikor mindenki közelről nézi a halálamatőr fotókat, hogy és így nádas. 5 percen keresztül elmélyed a gólyába, hogy mit akarhat ott a költő, tudod, miközben kattintott kettőt a helyi tó mellett.
Annak a srácnak, aki ugyanúgy én is voltam, meg te is voltál.
Ezt mondom.
18 évesen, meg 17 évesen, ez kellett ahhoz, hogy ne vágjam a sarokba a fényképezőt. Ha ezek a pillanatok nem lettek volna meg, akkor már réges-régen nem fotózni. Jó, ez lehet, hogy kicsit túlzás, de biztos, hogy ez is hozzá tett ahhoz, hogy komolyan vedd, foglalkozz vele, időt, energiát, pénzt tegyél bele, mert az ilyen aranyos kis visszacsatolások kellenek ahhoz, hogy ne add föl szerintem hosszú távon. És nyilván ez majd később nem, jó esetben nem ezen a síkon fog mozogni, de ha meg ezen marad, akkor meg annak örüljünk. Na hát akkor szerintem két hét múlva újra találkozunk. Biztos, hogy fogunk még ilyen témákat feszegetni, főleg, hogyha elkezdjük mind a három olvasni ezt a könyvet, meg még tényleg tervezem, hogy ilyen könyveket fogok fogyasztani, és hogyha van a hallgatók között olyan, aki akár kurátori tapasztalattal rendelkezik, vagy fotóművészet oktató, mert oké, hogy most megvan ez az Aperture Workshop Series, ez egy dolog. Mondjatok még ilyen könyveket, mondjatok még ilyen műveket, amiből ezt a fajta tudást lehet fölszívni. Köszönjük, hogy ezen a héten is minket hallgattatok. Adásunkat a Fujifilm, a Tripont, a Manfrotto, a Samyang, a Hánál, a Nisi és a Patreonosok támogatták. Jancsa János, Sutta Dávid, Turóci Gábor, Erdős Balázs, Németh Mészáros Bálint, Vince Róbert, Vég Sándor, Buducki Norbert, Nagybai Ádám, Sámán, Varga Domonkos, Lizander Galusz Agamemnon, Szűcs István, Kolamár Ákos, Pataki Csaba, Flender János, Tóth Szabolcs és Rövid Péter. Két hét múlva találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!